the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but we'll make it. No, with all of your heart, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. Chance, I will take it. No, with all of your heart, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same.
A Civil Rádió csütörtök délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Tavaly nyár elején a budakeszi vadasparkhoz került egy néhány hetes nőstény vadmacska. A kölyköt a farakás között találták, Börzsöny Cserhát határában magányosan. Az állat a Szafi nevet kapta, és megkezdődött a gondozása, hogy azután visszaengedhető legyen a természetes élőhelyére az erdőbe. 2024. július 17-én rengeteg felkészülés követően megtörtént a vadmacska szabadon engedése, és a telefonban itt a Nagy Ingrid, a budakeszi vadaspark munkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Ez egy rövid története egy kis állatnak, aki szerintem szerencsés volt, hogy megtalálták, és maguk megtalálták, de egy kicsit meséljen róla, egész pontosan hogy történt, hogyan működnek ezek a folyamatok, és egyáltalán mit kellett ezzel a kis cicával csinálni ahhoz, hogy végre újra visszakerül oda, ahol egyébként való az erdőbe.
Valóban rövid folyamatnak tűnik, azonban ez a Egészen a kis cica megtalálásától kezdve a szabadon engedéséig több mint egy év telt el, amíg megerősödött, megnőtt és önállóvá cseperedett, és emellett nagyon sok háttérmunka is állt mellette. Az egész onnan kezdődött, hogy 2021-ben a Budakeszi Vadaspark együttműködési szerződést kötött a Dunai-Poly Nemzeti Parkkal és a Pilisi Parkerdővel, abban az ügyben, hogy megmentsük, de elsősorban kutassuk az európai vadmacskát a magyarországi erdőkben, hiszen egy fokozottan védett állatról van szó, akit viszont nem ismerünk annyira jól, mivel annyira rejtőzködő életmódot folytat, nehéz kutatni. Például megközelítő számunk sincsen arról, hogy hány egyed élhet a magyarországi erdőkben.
Ha most meg tudna állni, és el tudna mesélni egy kicsit, mi a kettő közötti különbség, az igazi cica és a vadmacska között, és akkor utána menjünk tovább, csak az már nem sokan tudják.
Igen, nagyon nehéz őket megkülönböztetni, és ez a veszélyeztető tényezője is, és emiatt is nehéz kutatni, mivel a hibrid macskák nagyon hasonlítanak a vadmacskára. Igazából genetikai vizsgálat nélkül nem lehet őket elkülöníteni teljes mértékben. A hibrid ugye azt jelenti, ami a házi macska és a vadmacska keverékéből született, és ők is szaporodóképes utódokat képesek világra hozni. Hogyha megnézzük egy házi macskát és egy vadmacskát, és nem a hibridet nézzük meg, akkor van néhány külső bélyeg, ami alapján valamilyen szinten el lehet őket különíteni, vagyis lehet egy támpontot biztosítani magunknak. Az egyik az a méretük, természetesen manapság már rengeteg házi macska fajta van, és vannak nagyobb testűek is, de alapvetően a vadmacska nagyobb testméretű, nagyon tömött dús bundája van, de sosem hosszú, mint például egy Maine Coon macskának, hanem inkább ilyen tömött. A vadmacskának minden esetben cirmos, vagyis szürkés-vöröses csíkos bundája van. A házi macskáknak sok esetben ez a csíkos bunda inkább ezüstös szürkés színű, a vadmacskáké inkább ilyen vöröses szürkés. Emellett a vadmacskának az oldalán a minták inkább csíkok, mint pöttyök. A házi macskának sokkal jobban átmennek pöttyökbe, és sokkal jobban látszanak. A vadmacskái inkább beleolvad a háttérszínbe. Ezzel ellentétben a vadmacskának van egy hátcsíkja, ami viszont nagyon szép kontrasztos, sötét színű, és ez a hátcsík a faroktőnél megáll. A házi macskának egészen a farkincája végéig elhúzódik ez a csík, illetve, hogyha már a farkincáról van szó, akkor a vadmacskának nagyon jellegzetes, vastag, tömött és tompa végű farkincája van. A házi macskának pedig vékony, és olyan, mint egy ceruzának a hegye, úgy elvékonyodik a farkincája vége. Emellett a viselkedéséből is lehet következtetni, de ez sem teljesen mérvadó, hiszen nagyon sok kóbormacska él kint az erdőkben, akár generációkon keresztül, és ők is teljes mértékben vadmacskához hasonlóan tudnak viselkedni. De hogyha ezeket a bélyegeket megfigyeljük egy erdőben látott cirmos színű macskán, főleg a vastag farkincát, a csíkos oldalbundát, akkor még az is lehet, hogy egy vadmacska.
Na akkor mi a teendő? Amikor ezzel találkozunk, mi a teendő, mondjuk valamelyikünképpen a hallgatóink közül például éppen arra mászkál és találkozik egy ekkora kis aranyos cicával, mint a Szafi?
Amennyiben felnőtt macskáról van szó, és nem sérült, nem történt semmi baj vele, csak éppen kóborul az erdőben, vagy éppen vadászik a mezőn, akkor örülünk neki, készítünk róla, ha tudunk, egy felvételt vagy fényképet, és tovább is állunk. A vadmacska nem fog ránk támadni, nagyon rejtőzködő és nagyon félős állat. Valószínűleg nagyon nehezen is fogjuk észrevenni, hogyha közelünkben van egy vadmacska, hiszen nagyon jó a látása, hallása és a szaglása, és nagyon hamar észrevesz minket előbb, és el fog oldalódni tőlünk. Amennyiben mégis sikerül észrevennünk, nem kell tartani tőlük, tehát nem támadnak emberre. Hogyha kölyök macskát találunk, vagy esetleg sérült vadmacskát, akkor érdemes felkeresni egy szakembert, akár a területileg illetékes nemzeti parkot, vagy állatkertet, vadasparkot, a Budapest körüli magyarországi erdőkben akár minket is bátran felkereshetnek azok, akik úgy gondolják, hogy vadmacskát találtak, mert már nem egy kölyköt mentettünk, hiszen két évvel ezelőtt mentettük meg a Félix nevű kandúr vadmacskát is, aki szintén az erdőben erdőben találták meg, és sokkal kisebb korában került hozzánk, nagyjából 3 hetesen, és nagyon rossz állapotban volt, ezért fokozott emberi beavatkozást kellett nála végezni, és emiatt sajnos megszeridült annyira, hogy nem tudtuk visszavadítani őt. Szafinál szerencsére ez nem állt fent, ő egy életerős kiscica volt, azzal sajnos viszont számolni kellett, hogy el volt árulva, tehát mindenképpen meg kellett őt menteni. Egyedül találták az erdőben egy farakás között, és viszont ő egészséges volt annyira, hogy nem kellett nagyon nagy emberi kontakttal nevelni, és őt sikerült teljes mértékben visszavadítani.
Uh-huh. Hadd kérdezem, hogyha ilyen megtörténés, visszaengedik az erdőbe, hagynak rajta valami azonosítót jelet, hogy figyelemmel lehessen kísérni, vagy szabadul engedik teljesen, rábízzák az életét? Uh-huh.
Ez teljes mértékben változó. Ugye az nagyon, nagyon nagy előkészületeket, mind anyagi, mind pedig emberi előkészületet igényel, hogy egy GPS nyakkörvel, vagy akár valamilyen nyomkövetővel ellássák az állatot, mert ez nem egy nagyon olcsó készülék, és nem is egyszerű a működtetése. Természetesen az állatokat, amiket felnevelünk, akkor is, hogyha fokozottan védett állat, mint például a vadmacska, természetesen bármiféle nyomkövető nélkül is el lehet engedni. Ebben az esetben nem fogjuk megtudni, hogy mennyire sikeres, mennyire él túl a természetben. Csippet mindenképpen kapnak, ugyanolyan csippet, mint a kutyák, és hogyha esetleg elpusztul és valaki megtalálja a tetemet, akkor csípolvasással még meg lehet tudni az olyan állatokról is, hogy mi történt vele, akik nem kapnak GPS jeladót. Szafinál viszont mindenképpen szerettünk volna egy ilyen jeladót ráhelyezni, ami kifejezetten macskáknak, vadmacskáknak, hozzá hasonló méretű állatoknak készült, tehát nem zavarja őt a mindennapokban, és egy év ennek a nyakörvnek a működési ideje, tehát hogyha egy évet sikeresen túlél a természetben, akkor ez a nyakörv automatikusan leold róla, és utána már nyakörv nélkül érheti az életét. Viszont nekünk nagyon nagy segítség, hogy jeleket küld arról, hogy merre jár, mit csinál, mert ez nekünk is egy visszajelzés, hogy mennyire tudtuk sikeresen felnevelni az állatot, és hogy esetleg a jövőben mind kell változtatni, hogyha nem lesz annyira sikeres a természetben, akkor igyekszünk mi is ebből tanulni, és a jövőbeni állatokat is úgy nevelni, hogy minden sikeresebbek legyenek, és legalább tudjanak szaporodni, és újabb generációs utódokat létrehozni a természetben.
Mennyire lehet tudni most éppen merre jár Szafi?
Szafiról most a napokban nemrég kaptunk újabb koordinátákat, újabb jeleket. Úgy azt kell tudni erről a nyakörvről, hogy úgy működik, hogy napelemmel töltődik, tehát hogyha nem mezőn vagy olyan helyen sétál, ahol tud tölteni a nyakörv, akkor merül a nyakörv közben, viszont 6 óránként küld jelet. Azért, hogy nem merüljön nagyon gyorsan, ezért úgy van beállítva a nyakörv, minden nap 3-szor, vagyis 6 óránként küldi nekünk a GPS koordinátákat. Viszont nem minden nap küld nekünk koordinátákat, mert jelre is van szüksége a nyakörvnek, hogy tudjon nekünk jeleket küldeni. Viszont azok a jelek, amik nem kerülnek elküldésre nekünk, bizonyos idő a két jelküldés közötti intervallumban, azokat tárolja a nyakörv, és amint térerő közelébe kerül a nyakörv, minden korábbi adatot elküld. Az egészen az elengedéstől kezdve a mostani időszakig, amikor elküldte a legutóbbi adatokat, nagyjából minimum 27 kilométert már megtett Szafi a természetben, szerencsére teljes mértékben erdő mélyén, emberi településektől távol, ahogyan ezt tennie is kell, úgy mozog. Nem megy közel az emberekhez, kerüli az autóutakat, úgyhogy szerencsére úgy viselkedik, ahogyan egy vadmacskának ez szükséges is. Azért is mondtam, hogy minimum 27 kilométer, mivel a nyakörv 2 pont közötti legrövidebb távot küldi el nekünk, tehát ő, hogyha fel le ide-oda sétálgat, azt nem méri a nyakörv, Úgyhogy a két polc közötti legrövidebb távon kívül egész biztosan többet tett meg.
Hát akkor nem unatkozik az a kis cica, és igazából elkezdi bejárni a maga területét, és nehezű birtokba is veszi. Úgyhogy nekem nagyon tetszik, amit maga mesélt, és az is, hogy tulajdonképpen adjunk lehetőséget az embereknek, hogyha ilyen van, igenis ne jegyenek meg, ha kell, akkor kérjenek segítséget, és tulajdonképpen védjük meg azokat az állatokat, akik megérdemlik. Aztán ennek az évnek egyébként is hiszem a külön támogatott, hogy állata volt a vadmacska, ugye, és beszélt, ebben a rádióban is volt erről szó, hogy viszonylag keves számban vannak, és védett állatokká váltak az elmúlt időszakban, és óriási a konkurencia, küzdelem az emberi, hogy is mondjam, a házi macska és a vadmacska között. Úgyhogy meg kell őket védeni, ezt hiszem ez rettetesen fontos, és Szafinak megdrukkolunk.
Köszönjük szépen.
És köszönjük szépen azt, amit elmondod, és ha van hasonló történet, szívesen elmondjuk a hallgatóknak azt is, jó? Köszönöm még egyszer a beszélgetést, és minden jót
kívánok. Én is köszönöm.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Az Örkény Színház élőírók társasága című sorozatában Parti Lajos írását Patkós Márton olvassa fel.
Előrébb vagyunk. Mindegy, melyik lánc, ha kard fényesebb, Reggel van. Magamból alig kikászálódva nem festek jól. Elakad, rángat a kocsi kereke. Veszek nutellát, kekszet, és 4 üveggel a borból, amit szeretek. Ritkán kapni. Magánügy, nyuszik a bazd meg a fűnyíródat. Először a kekszet rakom ki a tikkelő gumicsíkra. Van egy öntőforma, aki beleillik, pénztáros nő lesz belőle a földön, hogyha a hold rá fájt letereszt. A borból elég lesz egy is, mondja. Ezt hogy érti? Hogy elég abból egy is? Motyogom, de nem hallatszik. Mi van már? Rendelet van, hogy fejenként csak egy bort szabad? Vagy látszik, hogy alkesz Dolores? Nem nézek ki 18 évesnek? Már sose? Anyám vagy? Nagy vécézni fog kellenem. Ha letegezném, segítene? Elég egy, ha egyformák, mondja. Beütöm, beszorzom. Mindjárt előrébb vagyunk.
A Civil Rádió csütörtök délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A munkavállalók egyre inkább keresik azokat a munkahelyeket, ahol megvan a lehetőség arra, hogy több időt tudjanak a családjukkal tölteni, a munka és a magánélet egyensúlyának lehetősége már közel ugyanolyan fontos, mint a megfelelő bér. A munkai fluktuáció egyik legfőbb katalizátora is ez. Ezért az ideális munkáltatóról alkotott képet is befolyásolja a munka és a magánélet összehangolásának megteremtése, és a telefonban itt van Katkics Attila, HR szakember. Jó napot kívánok!
András, üdvözlöm!
Ez egy régóta, ami közöttünk, mert többször beszélgetünk mi a munkaerőpiac különböző folyamatairól, és ez sokszor megjelent a beszélgetésünkben, nem ilyen markánsan, mint most. Tulajdonképpen mi mozgatja ezeket a folyamatokat, mert ugye sok mindenki ugyanerről beszél, de jó lenne összehangolni a munkánkat, meg a magánéletet, és sokszor pont a családon belül feszültségek közé középponti forrása, hogy túl sokat dolgozol, vagy alig van időd a családodra, meg ilyeneket szoktak mondani. Tehát mi erősítette föl ezt a mostani folyamatot maga szerint?
Ez egy abszolút valid igény, ahogy ön is mondta, András. Ugye a törekvés az elsősorban egyébként a nőknél figyelhető meg, mivel ugye általában a munka mellett ők vállalnak nagyobb részt a családi feladatok ellátásában, de azért egyre többször figyelhető meg az, hogy a férfiak esetében is ez egyértelmű elvárás, hogy ugye vegyenek részt a gyermekek napi nevelésében, illetve a mindennapi életében. Ezért számukra is egyre fontosabb az, hogy ez a megfelelő harmónia tulajdonképpen megteremtődjön. az egyértelmű, hogy a legfiatalabb generációnál ez egy alapvető igény, és minden egyes munkáltató, munkavállaló, tehát egy pályázat esetén ez előtérbe kerül, de azt is megfigyeltük, hogy egészen az X generációig, tehát az 1960 után születtettekig visszanyúlik igazából ez az igény. A kutatások egyébként egyértelműen azt mutatják, hogy azok az alkalmazottak teljesítenek jobban a munkahelyükön, akiket ugye nem kizárólag pénzzel, vagy hát béren kívüli juttatásokkal ösztönöznek, hanem akiknek lehetőséget biztosítanak egy rugalmas időbeosztásra.
Uh-huh. És netán még azt is hallottam, hogy netán még arra is, hogy besegítenek a családi folyamatokba, például tudok olyanról, hogy pszichológust javasolta, vagy tanácsadott például nevelési problémák kezelésére, tehát én találkoztam már olyan módszerekkel, és ez egy kicsit még tovább csavarta.
Ez így van. Ha abból indulunk ki, hogy a munka-magánélet egyensúlya mit tartalmaz, akkor a hibrid munkavégzés, egy home office, ez egy jó kiindulási pont, de ez a téma ez sokkal bővebb. Ahogy ön is mondta, ez tartalmazza egyébként a fizikális, illetve a mentális egészséget is, tehát pszichológusi támogatást, coach támogatást, de ugyanúgy sportbérletet is biztosítanak. Vannak olyan vállalatok, akik rendelkeznek mondjuk saját céges kis teherautóval, ha valaki mondjuk költözik, akkor odaadják. Tehát ez egy tényleg nagyon széles spektrum. Én úgy gondolom, hogy a 2024-ben a vállalatok érdeke is, hogy megteremtsék a munka-magánélet egyensúlyát.
Most egy kicsit nyersebben próbálom kérdezni, ez a cégeknek egy üzlet, az egész történetben, vagy megnőtt a humán attitűd, szociabilisebb lettek a cégek az elmúlt időszakban. Hogyan kell ezt igazából érteni?
Értem, András. Én úgy gondolom, hogy nem lettek szociálisabbak, érzékenyebbek lettek. Tehát a cégek erre a kérdésre érzékenyebbek lettek, hiszen ők is látják azt, hogy kizárólag bérrel munkavállalót megszerezni ideig, óráig lehet, de megtartani kizárólag bérrel és juttatással hosszú távon nem lehet senkit. Tehát az, hogy valakinek lehetőséget biztosítanak egy bizonyos fokú önrendelkezésre, például arra, hogy saját maga ossza be az idejét, egy picit idomítsa a munkáját a saját igényeihez is, ez úgy gondolom, hogy egy óriási fegyver, és ezzel valakit hosszú távon meg lehet tartani.
Ráadásul most ebben az értelemben rá is játszik a dolog, hogy sajnos nem áll olyan jól az egészségügy, vagy az oktatás, ugye, ami miatt nem férne rá egy kis segítség minden családnál. Tehát valahogy ilyen szempontból rájátszik el a helyzet önmagában, és hogyha egy cég ilyen módon okosan gondolkodik, akkor tartósan tud megtartani magánál munkavállalót és egyebeket, ha jól gondolom.
Ez így van, ezt abszolút jól gondolja, jól látja. Nem véletlen, hogy egyébként a munka-magánélet egyensúly, és ebben nyilván a juttatások is beletartoznak részben, például akár egy magánegészségügyi juttatás, egy támogatás, ahogy ön is említette, ez egy komoly kiadás a családoknak, és nyilván, hogyha a munkáltató támogatóként lép fel, ez egy nagyon fontos dolog. Prevenció is, tehát ha valaki mondjuk sportprogramokra, egészségmegőrzésre ad támogatás lehetőséget, az nyilván egy megelőző dolog, de ugyanúgy rendkívül fontos.
Ha kérdezem, hogy ezek a cégek, akik ilyen eszközöket használnak, összekapcsolják ezt a munkahelyi teljesítménnyel, vagy alapnak tekintik, mert két egészen más szemléletről lehet szó. Az, hogy alapvetően biztosítom minden munkavállalomnak, vagy azt mondom, hogy aki jól produkál, aki hozza a cégnek a profitot, annak persze, hogy biztosítjuk a feltételeket. Hogy van ez? Mit a jellemző?
Jellemzően azért a nagyvállalatok, ha egy széles spektrummal lépnek elő a munka-magánélet egyensúly porondjára, akkor mindenkinek igyekeznek biztosítani. De a közepesebb, kisebb vállalkozásokra jellemző az, hogy például ezt a bizonyos, akár munkaidőhöz kapcsolódó rugalmasságot kulcsembereknek, azoknak a kollégáknak, akik már valamit letettek az asztalra, az ő részükre ajánlják fel. Vagy az ő részükre ajánlják fel először az olyan típusú, mondjuk azt, hogy lelki támogatást, akár pszichológiai segítséget, vagy a kis teherautót például.
Mm-hmm. Hadd kérdezem, hogy például az ilyenfajta szolgáltatások, ha ütetszik, biztosításához mennyire használnak tervezést, vagy mindenkinek felajánlják, vagy pedig személyre orientáltan ajánlanak mindenfajta ilyen humán segítséget, mert ugye ez két különböző dolog. Tehát ilyen komplexen kapják rá,